Kedves testvérek, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből olvasom a jól ismert igeszakaszt a harmadik fejezetből, a 14. verstől a fejezet végéig, a 17. versig terjedő négy rövid kis verset, amelyet fönnállva hallgassunk majd meg. Tehát Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből a harmadik fejezetnek a 14. versétől így szól az Isten igéje hozzánk. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hitáltal. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Eddig olvasom az igét. Ahogy a testvérek láthatták a mai nap, amikor kinyitották a útmutatót, ma a Biblia vasárnapja van, és én úgy gondoltam, hogy minden vasárnap a Biblia van a középpontban, az Isten igéje van a ige hirdetések középpontjában, és az Istennek szent igéje, de ma különösképpen fontos, hogy beszéljünk az igéről, a Bibliáról, arról a könyvről, amely bennünket itt az ige szerint elvezet az igazságra, az igazság megismerésére, és amely többé, tökéletesebbé, szentebbé teszi a mi életünket, és felkészít bennünket valóban arra, hogy az Istennek kedves és tetsző élettel tudjuk őt dicsőíteni és magasztalni, mert ő méltó rá. Tehát ma arról akarunk beszélni, hogy mit is végez el Isten igéje a mi életünkben, vagy mit szeretne elvégezni bennünk. Erre a hétre, a imaórán említettem, Jeremiás próféta könyvéből állt előttünk egy ige, a heti igénk, amiben a próféta arról beszél, vagy azt mondja, azt kéri az Istentől, hogy gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg, hogy megszabaduljak. És két nagyon fontos dolog áll ebben a rövid gondolatban. Az egyikről beszéltem már az imaórán, de igazából ugyanarról egy tőről fakad ez a gondolat, mert az ember, amikor Istenhez fordul, akkor mindig ott van benne az a vágy, és valljuk be őszintén, hogy sokszor az Isten igéje is próbál bennünket ebben megerősíteni, sok-sok történeten keresztül, hogyha kérjük az Urat, akkor ő megadja. És sok ilyen történet van, az Új Szövetség különösképpen tele van azokkal a történetekkel, amikor valaki Jézushoz megy, valaki imádkozik, és az Úr megadja neki az ő kérését. Ha beteg, akkor meggyógyítja, ha imádkozik, akkor meghallgatja. Tehát, hogy valahogy mindig ez a gondolat foglalkoztatja az embert, vagy az van a szívünkben, hogy imádkozunk, és Isten valami csoda által, vagy valahogy úgy rendezi a dolgokat, hogy ezek a dolgok megtörténnek az életünkben. Viszont amikor a próféta imádkozik, és azt mondja, hogy gyógyíts meg, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg, hogy megszabaduljak, ez tulajdonképpen nem arról szól, hogy ha én, engem Isten meggyógyít, akkor abban a pillanatban meggyógyulok, és nem csupán arról szólhat, hogy ha engem Isten megszabadít, akkor én abban a pillanatban minden tekintetben szabaddá leszek. Azt mondja, hogy megszabaduljak. Emlékezzünk csak a bélpoklosok történetére, amikor azok megállítják az urat, és azt mondja neki, és azt kérik az úrtól, hogy gyógyítsa meg őket. És Jézus azt mondja, hogy jó, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és meglátjátok, hogy mi fog történni. A Szentírás nem arról beszél, mint ahogy a többi történetnél sokszor, hogy Jézus kezét rájuk teszi, vagy a másik esetben ugye sarat készít, és a szemére keni, és meggyógyítja azt a vakembert, hanem azt mondja, hogy induljatok el. És mire odaértek, addigra meggyógyultak. De az egy idő volt. Arra kellett várni. Nem az történt, hogy abban a pillanatban lehullottak a sebek róluk, és minden megváltozott, hanem mire odaértek, talán ők is azon csodálkoztak, hogy mire megnézte őket a pap, már nem voltak leprások. Hogy már meggyógyultak, de hittel kellett oda menni. Ha azt mondták volna, hogy hát uram, itt semmi változás nincs, én nem is indulok el, mert minek? Hát te szóltál, de én most is érzem, hogy ugyanolyan fájdalmaim vannak, de azt mondta az Úr, hogy induljatok el, menjetek el, és meg fogjátok tapasztalni. Hát amire várni kell, és egyrészt egyik dolog, amiről beszéltem az imaórán, hogy várni kell hittel. Engedni kell az Úr szavának. Engedni kell azt, hogy ő, amit ő mond, azt én megcselekedjem, és amiről pedig most szeretnék beszélni, az a másik része ennek a gondolatnak, és ez pedig az, hogy engedni kell, hogy Isten formálja az én életemet. Mert erre van nekünk szükségünk. Az Isten szava formál bennünket, Isten szava átformál minket. Ugye azt mondja Pál apostol is, hogy a teljes írás, amelyet igaz, te már gyermekségettől fogva tudsz, és amely eljutott hozzád, az lesz az, amely tökéletessé teszi a te életedet. Olyan jó lenne, ha rögtön azzá tenné, hogy az ember elkezdi olvasni az Isten igéjét, és abban a pillanatban mindenben bölcs, és tökéletes lenne, és olyan tökéletes lenne a mi döntésünk, a bizonyos helyzetekben való kiigazolásunk, hogy mindenben tökéletesek lennénk, de ez nem így van, hanem az Isten igéje, amelyet ha folyamatosan figyelünk, és engedjük, hogy Isten szóljon azon keresztül, belevésődik az életünkben, és tökéletessé válhat. Megszabadítsz, ha te megszabadítsz, akkor szabaddá válok. Megvalósul az életünkben, és miért fontos ez? Azért, mert testvérek, nagyon világosan mondja az Isten igéje azt, hogy a sátán körbejár, és azon igyekszik, hogy még a hívő embereket is becsapja. És soha nem lehetünk eléggé óvatosak, és soha nem lehetünk eléggé bölcsek ahhoz, hogy hogy meglássuk azt, amit ő megpróbál velünk tenni. Újra eszembe jutott az első emberpárnak a története, és nagyon érdekes maga a megkísértés története. Ha megnézzük, ugye emlékezzünk csak arra, hogy jön a kígyó képében a kísértő, és megkérdezi az első emberpártól, hogy csak ugyanazt mondja Isten, hogy egyetlen egy fáról se egyél. És akkor az ember, a férfi, vagy Ádám, inkább mondjuk ezt, azt mondja, hogy nem, Isten nem ezt mondta, csak azt mondta, hogy egy fáról ne egyél, arról a fáról ne egyél. Nézzük csak meg, hogy itt tulajdonképpen még az első emberpár az eszénynél volt, itt még figyelt a szóra, és mondta azt, hogy nem azt mondta Isten, hogy egyetlen egy fáról se egyél, csak egyről ne egyél. És akkor mondhattuk volna, hogy a tessék, itt a győzelem. Nem hagyta magát az első emberpár. Észrevette a kígyónak ezt az álnokságát, de a kígyó nem ment el, hanem azt mondta, hogy de hát olyan leszel, mint Isten. És itt is milyen becsapós a dolog. Hát gondoljunk csak bele, hogy ha nekünk valaki azt mondja is, olyan leszel, mint Isten jónak és rossznak a tudója. Ez miért rossz kérés az embernek? Hát nem olyanok akarunk lenni, mint Isten. Hát az első emberpár, aki minden nap találkozott az Úrral, minden nap beszélgettek, azt mondja az ige, hogy késő alkonyatkor Isten lejött a kertbe és beszélt az emberrel. Hát gondoljunk csak bele, hogy hát mire vágyott az ember leginkább? Hát olyan legyen, mint Isten. Mi nem arra vágyunk, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus. Hát az ige is arról beszél, hogy a Krisztus képűség megvalósuljon az életünkben, hogy olyanok legyünk, mint az Isten. És nem azt szeretnénk, hogy ismerjük a jót és a gonoszt. Hát nem erről szól az életünk, hogy mindig döntenünk kell, hogy mi a jó és mi a rossz. És ebben mi a rossz? Ebben a vágyában az embernek. Gyerekek, mikor, mennyire szerettünk volna mindig olyanok lenni, mint a szüleink. Legalábbis, amíg kicsik voltunk. Vagy olyanok lenni, mint valaki, aki példaképünk. És szerettük volna, hogyha hasonlóvá válunk ő hozzá. Miért rossz ez? Egy jó képet magunk előtt látni és arra törekedni. Nem ezzel van a baj, hanem az, hogy az első emberpár elhitte azt, hogy olyanná válunk. Vagyis, hogy felérünk odáig, hogy mi magunk legyünk azok, akik majd el tudjuk dönteni a dolgokat. Az a baj, hogy mi magunk akarunk istenné válni, a magunk istenévé, és ez a baj. Ez a probléma a mi gondolkodásunkban. És az első emberpárnak itt volt a legnagyobb csúszása, a nagy csúszása, hogy elhitte. Hát meggondold már, hogy Isten fölötted van, olyan vagy, mint Isten, olyan leszel, mint Isten, jónak és rossznak a tudója, az eldöntője. De hát olyanok nem leszünk, mint ő. Lehet a vágy a szívünkben, hogy hasonlóvá váljunk, de nem érjük el, mert ő a teremtő, és mi pedig a teremtmények. Hasonlóvá válhatunk, sőt, az Isten igéje azt mondja, hogy törekedjünk erre, és becsap bennünket a kísértő egész odáig, hogy félre is tesszük az Istent. Ó, hát nem is kell ő, mert mi is olyanok vagyunk, mint ő, mert az ő képére teremtett bennünket az Isten. Ó, mennyi fondorlatoskodása van a kígyónak, amit aztán ugye eljátszott akkor, amikor az Úr Jézus megkísértette háromszor is, és csak az Úr Jézusnak a bölcsessége és az, hogy résem volt, tudta megállítani, hogy persze, megvan írva, de más is megvan írva. A teljes írás, amely Istentől ikvetett. És kedves testvérek, hagyd mondjam el, ha nem ismerjük az írást, ha nem tudjuk, hogy Isten mit mondott nekünk, és mi az igazság, akkor nem tudunk megállni a kísértésben. Mert akkor mondhat nekünk bármit. Mert megvan írva, hogy vesd le magad, és nem ütöd meg a bokádat. De az Úr mondta, hogy na jó, de az is megvan írva, hogy ne kísérsz a te uradat, Istenedet. Ahhoz, hogy mi tudjunk győzedelmeskedni, ahhoz szükségünk van arra, hogy a teljes írás, amely Istentől ikletett, és ami egyedül hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, a mi szívünkben is ott legyen. Tehát hogyan is láthatjuk át azokat a kísértéseket, amiben élünk, amivel minden nap találkozunk. És most szeretnék egy kicsit, szeretném bemutatni azt, hogy Pál apostol hogyan tudott győzedelmeskedni. És az előbb felolvasott igeszakasz, ami ugye Pálnak a aténi tartózkodásáról szól. Nézzük meg azt, hogy Pál hogyan formálódott. Isten hogyan formálta őt azt, hogy képessé legyen arra, hogy el tudja dönteni, mi a jó és mi a rossz. Hogyan tudunk mi ebben a világban megállni? Hogyan tudunk győzedelmeskedni a sátán kísértéseiben? És nem csak arról szól ez az élet, hogy hogyan igazodunk ki a világ dolgaiban, mert nagyon nehéz ez. És én most nem pénzügyi dolgokban gondolkodom, mert abban nagyon jó az ördög, a kísértő. Ebben is tud nekünk bölcsességet adni az Isten. De nem elsősorban, hogy hogyan tudjuk jól befektetni a mi pénzünket és az anyagiakban, hogyan győzedelmeskedhetünk, hanem Isten hogyan akarja átformálni a mi gondolkodásunkat azért, hogy ki tudjunk igazodni a világ, vagy ebben a világban és ennek a világnak a kísértései között. Nézzük csak Pál, aki eljutott Aténba, azt látjuk, hogy őt is érték ott kísértések. És láthatjuk azt, hogy hogyan tudta ezeket legyőzni az Isten igéje és az ő lelkének az átformálása által. Azt mondja az ige, hogy amíg ott járkál Pál apostol Aténban, háborgott az ő lelke. Vajon mit jelent az, hogy háborog az ő lelke? Valljuk be őszintén, hogy mindannyian arra gondolunk, hogy amikor háborog a lelkünk, valami olyasmi dolog történik, hogy megy, körbenéz, és tele van indulata, hogy mi történik itt. De én azt gondolom, hogy a háborgó lelke, lélek az nem csak egy negatív dolog. Tehát nem arról van szó, hogy látjuk a dolgunkat, vagy látjuk a körülöttünk lévő világot, és az ember bosszankodik, mérges, mert látja, hogy mit történnek körülötte. Nem csak erről szól, hanem a háborgó lélek az, amikor nem érti a dolgokat. Nem érti azt, hogy mi is történik itt. Amikor keresi az igazságot, és ő amit látott, abban benne van az is, hogy nem érti az embereket, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan élik az életüket. Nem érti azt, hogy ami körülötte van, az miért olyan, amilyen. Mert nem érti az emberek gondolkodását. Miért nem? Azért, mert ő nem úgy gondolkodik. Emlékezzünk csak Jézus szavaira, amikor azt mondja, hogy ennek a világnak a fiai bizonyos mértékben bölcsebbek a Isten fiainál. Mert más a gondolkodásuk, viszont más értelemben pedig sokszor a világ fiai sem értik, vagy a Isten gyermekei sem értik, hogy hogyan gondolkodnak a világnak a fiai. Nem értik az ő gondolkodásukat, mert ők egészen máshogy látnak. És nézzük csak meg Pált, aki eljutott Aténba, valószínűleg még soha nem járt ott. És ez egy nagy élmény lehetett neki elmenni abba a városba, ahol nem csak az épületek szépek, nem csak azt látjuk, hogy minden olyan díszes, amire mindenki vágyott, hogy egyszer eljussunk. Amikor először Nyíregyházán jártam, azért mondom ezt, nem nagy helyeken, én úgy hát teljesen legyűlközött. Akkor még volt Nyíregyházán, ugye villamos is, és én nagyon kicsi voltam, akkor faluról bejöttünk Nyíregyházára, és hát itt olyan nagy házak vannak. Hát aztán rájött az ember, hogy vannak ettől nagyobb házak, de hogy villamos is van, és zörgött végig az úton, és nekem az, hogy macskaköves út volt akkor, ugye az jelentette a várost, hát falun nem volt macskaköves út. Az nekem azt jelentette, hogy az egy különleges, és én akkor csak lestem a dolgokat, hogy mennyi minden érdekes dolog van itt. Hát Pál is, amikor megérkezett Athénba, mindent látott. Azt mondja, hogy körbejárta, látta azokat a szobrokat, amelyek valóban műalkotások voltak, és Pál apostol egy nagyon művelt ember volt. Tehát nem úgy beszélt ezekről a dolgokról, hogy hát ezek semmit nem érnek, de mert hát látta azt, hogy azok a műalkotások, amiket mi is megcsodálunk, hogy egyáltalán hogyan tudták ezt megvalósítani. Ki az az ügyes ember, aki ilyen szép szobrokat tud csinálni, amik olyan szépen ki van dolgozva, mintha élnének. Pál apostol is egy művelt ember volt, egy ember, aki látta a világot körülötte, és valóban tudott ezeknek örülni, látni. Csak ő mást is látott. Ha mi elmegyünk egy városba, akkor tényleg azt nézzük, hogy milyen szép épületek vannak, bemegyünk egy templomba, milyen szépek a freskók, hogy milyen hatása van ennek az emberre. Tehát sokféle dolgot látunk, de Pál apostol nem csak ezt látta. És nem azért háborgott a lelke, mert ilyen szépek ezek az épületek, hanem ő azt látta, hogy mi van az emberek szívében. És én azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb dolog. Amikor az ember valahova eljut, és közben azt nézi, hogy hogyan élnek az emberek, hogyan gondolkodnak az emberek. Hogy hogyan is állnak ezek az emberek az Istennel való közösségükben. Hogyan keresik az Istent. Mint másokat lenyűgözött ez a város, és bizonyos tekintetben Pált is biztos lenyűgözte maga a város, de Pál mást is látott. Valahogy úgy nézhetett Pál Athénra, mint annak idején, amikor Jézus ránézett Jeruzsálemre, és azt mondta, hogy ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat. Az a meggyötört, az a Istentől távol lévő emberi lelkeket látta, akik ugyan keresték az Istent. Ugye a történet aztán úgy folytatódik, hogy Pál azt mondja, hogy ó, aténi férfiak, azt látom, hogy ti minden tekintetben Istenfélők vagytok. És talán azt gondoljuk, hogy Pál, hát itt nem volt őszinte. Mert mi azt gondolnánk, hogy hát milyen Istenfélő emberek ezek. De éppen az, amit ő látott, amit ő hallott, épp arról bízták meg, hogy ezek az emberek keresik Istent. Hogy valóban ez a vágyuk, hát azt mondja az ige, hogy ez töltötte be a gondolkodásukat, hogy beszéltek az úgynevezett istenekről, keresték az igazságot, de nem találták meg. És Pálnak ez volt a fájdalmas, hogy itt van egy csomó ember, mondhatjuk, sok értelmes, okos ember, aki keresi az Istent, és nem találja. Vagy voltak olyanok, akik nem is keresték, mert nem csak erről szólt Athénnak az élete. Más látott ő, mint amit általában az odaérkező turisták láttak. Mert ő egészen más alapján vizsgálja a világot. És én ezen gondolkoztam el, hogy testvérek, vajon mi hogyan vizsgáljuk ezt a világot? Hogyan vizsgáljuk a dolgokat körülöttünk? Hogy az isteni lélek szerint? Hogy Isten átformálta az életemet? Átformálta a gondolkodásomat, mert Pál apostolnak átformálta. Amikor azt mondja Pál Timóteusnak, hogy a teljes írás, amely Istentől ikletett, amit te gyerekkorodtól fogva tudod, ami felnőttél, és amely beépült a te gondolkodásodba, hát az az, ami képes megváltoztatni a te egész életedet. És az a kérdés nekem ma, hogy mennyire változtatta meg Isten a mi gondolkodásunkat? az ő igéjén keresztül. Hogy mennyire látunk mi tisztán, hogy mennyire vesszük észre azt, amit mások nem vesznek észre. Olyan megdöbbentő dolog azt olvasni a Szentírásban, amikor a tanítványok mennek Jézussal a templom felé, és akkor mutogatják, hogy milyen szép a templom. Hogy nézd meg, Uram, akkor már szépen fel volt újítva. És hát a tanítványok meg ezt látták, és Jézus azt mondja, hogy nem marad itt semmi kőkövön. És itt nem arról szólt, hogy most le fogják rombolni a templomot, hanem az, amit ő látott, hogy ti ezt veszitek észre itt Jeruzsálembe. Én meg azt leszem észre, hogy nézzétek meg. Aztán később ki is űzte az árusokat. Ő azt látta, mi az emberi szívekben van, ti pedig ezen nem láttok át. A tanítványok sem láttak át semmit. Idő kellett arra, hogy Isten átformálja az ő gondolkodásukat. De ahhoz mi kellett később a Szentléleknek a jelenléte, és az, hogy ők mennyire vannak közel az Istenhez. Mert addig becsap bennünket minden. Amikor mennek Jeruzsálem felé, és látják az olajfák hegyéről a szép várost, talán mindenki örvendezik, Jézus pedig sír, és mondja azt, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat. Hogyan látjuk mi egyrészt a magunk életét, egyrészt, és másrészt hogyan látjuk a körülöttünk lévő világot? Mit látunk mi egyáltalán? Ugyanúgy gondolkodunk, mint általában a világnak a fiai, vagy nekünk más a látásunk. Az Úr Jézus ír 7 levelet az akkori 7 gyülekezetnek, és nekem 2 levélrészlet jutott ezzel kapcsolatban elszembe. Az egyik, amit az Úr a szárdiszi gyülekezetnek mond, ír, és azt mondja neki, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. A másik pedig az, amikor a laodicei gyülekezetnek mondja azt, hogy te azt hiszed magadról, hogy gazdag vagy, pedig te vagy a nyavajás, a szegény, a vak és a mezítelen. Te azt hiszed magadról, meg rólad azt mondják. De milyen jó lenne, ha ettől mélyebben látnánk. Sokszor a magunk életét is. Ezek a gyülekezetek meg voltak győződve arról, mert elhitték azt, amit magukról, vagy talán róluk mondtak az emberek. Igen, ők elhitték azt, hogy ők a hívő gyülekezet, az élő. Jézus meg azt mondja, hogy halott vagy. Vagy a laodicei gyülekezet azt gondolta magáról, hogy meggazdagodtál. Hát szépen mennek a dolgok. Szép gyülekezeti házat építettek. Minden olyan szépnek tűnik, és minden olyan jónak tűnik, mint hogyha Isten áldása lenne az életükben. Még a persejpénz is tele volt, mondhatjuk. Sokat adakoztak az emberek. És azt gondolták, hogy ők azok, akik valakik. És talán másokat lenéztek. De az Úr máshogy látta őket. Testvérek, hajlamosak vagyunk, hogy mi is aszerint ítéljünk, ahogy mi látjuk a dolgokat, és nem úgy, ahogy Isten, mert csak a mászt, a külsőségeket látjuk. És Pál apostol máshogy látta Athént. És mélyen érintette az, ami ő látott. Nem engedte azt, hogy becsapják azok a dolgok, amelyek az embereket becsapták. Nem tudta őt az megtéveszteni, hogy a külsőségek, az emberi bölcseletek, azok hogyan is formálják az embereket. Hanem szomorú volt a lelke, amikor látta, az ott folyó dolgokat. És nem csak azért, mert ezek az emberek nem ismerték az Istent, hanem az, hogy mi fakad a nem ismer, Isten ismeretből. Pál apostol, mivel Isten átformálta az ő gondolkodását, az élő ige, az Isten szava képes és alkalmas volt arra, hogy őt is megújítsa mindenben, és hasonlóvá legyen a megváltóhoz. Ő egészen másképpen látta ezeket az embereket. És háborgott a lelke? Igen, háborgott. És nem ezek ellen, az emberek ellen háborgott, hanem az ellen háborgott, hogy ezek az emberek hogy be vannak csapva. Hogy ők, neki az volt a vágya, hogy ezek az emberek elhagyják ezt a fajta életet. Igen, testvérek, én azt gondolom, hogy az ebben a világban élő keresztény emberek egy idő után megszokják a bűnt. Ma már vannak dolgok, amikre már föl sem kapjuk a fejünket. Az, hogy mellettünk lopnak az emberek, hát az öntermészetes. Az, hogy olyan az embereknek az erkölcsi élete, amilyen, hozzászoktunk. Ilyen a szomszédom, ilyen az, olyan az, ismerjük. És így kell élni, így élnek az emberek. Amikor vállalkozók azt mondják, hogy de hát nem lehet úgy vállalkozni, hogy mindenben a törvényt betartsuk, mert akkor felkopik az állunk. Hát, de akkor is nem kell betartani. Tehát, hogy vannak dolgok, amelyek ránk is vonatkoznak. Tehát, hogy az ember már úgy nem is foglalkozik azzal, hogy ezek természetesek, ezek a dolgok. Pál apostol pedig azt mondja, hogy ez nem helyes. Ha valóban Isten gyermekei vagyunk, akkor látjuk ezeket a dolgokat. És nem csak látjuk ezeket a dolgokat, hanem meg is akarjuk változtatni. Jézus, amikor sír Jeruzsálem felett, akkor azt mondja, hogy hányszor akartalak összegyűjteni, mint a tyúk az ő kis csirkéjét. Mert azt látta, hogy ez teszi az embert boldoggá. Ha visszakerülünk az Istenhez, ha megismerjük őt, és itt nem csak arról van szó, hogy mi magunk mit ismertünk meg az Istentől, bár, Istenről, bár én azt gondolom, hogy ma különösképpen ez az egyik legfontosabb üzenet. Hogy mennyire vált valósággá az, ami életünkben, ami gondolkodásunkban, ami világszemléletünkben, ami igazságérzetünkben és mindenben, ami körülöttünk van ebben a világban az, hogy mi minket Isten igéje átformált. Hova jutottunk el ebben? Ez az egyik legfontosabb kérdés. És hogyha idáig eljutunk, azt onnan fogjuk tudni, hogy elkezdjük látni azt, hogy nem csak rólam szól ez a történet. Hogy én magam eljussak, hanem eljutni odáig, hogy ide eljussanak a gyermekeim, eljussanak a szeretteim, eljusson ez a város, mert az az ember, aki nem formálódik át, akit Isten igéje nem formál olyanná, mint az apostolt is tette, aki nem tud másképpen látni, mint ahogy látnak, és itt nem degradálni akarom a hitetlenek. Nem, ez egy, nem egy lenéző szó, hogy ők a hitetlenek, hanem azok, akik nem engedik, hogy Isten átformálja az életüket, a saját életüket akarják élni. Igen, nem bántani akarjuk őt, csak azt szeretné Pál is látni, hogy ők is lássák meg azt az igazságot, amit Isten mutat meg. És én azt gondolom, itt a nagy kérdés ma, Pál, amikor az ifjú Timóteust arra bátorítja, hogy a teljes írás, amely Istentől ikletett, ami hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, ami tökéletessé teszi az embert, na arra törekedjünk mi. És itt a kérdés az, hogy törekedünk-e erre. Olvasgatjuk mi az Bibliát. Hallgatgatjuk mi az ige hirdetést. Valamit megteszünk. De honnan tudjuk, hogy átformálja az életünket? Abból, amiből látjuk Pál apostolnak az életét. Ő neki nem csak az volt a fontos, hogy ő hova jut el, hanem számára az is fontos volt, hogy lássa, hogy azok, akik körülötte vannak, és akikkel találkozik, azok is megtalálják a megváltót. Hát innen látszik az, hogy milyen a mi gondolkodásunk. Ha nekünk nem fáj a mi fele barátunknak, a mi testvérünknek, a mi szerettünknek, a mi szomszédunknak az életében látni mindazt, ami nem kedves Istennek, akkor még nem formálódtunk eléggé. Pál, amikor Aténba járt, persze észrevette a szép szobrokat, a szép házakat. Észrevette azt a tudást, ami ott felhalmozódott, aminek örülhetett is. De ő látta azt a mélységes dolgokat, amelyekben viszont azt kell látnia, hogy ti keresitek az Isten, de nem jól helyen keresitek. Ti keresitek az Isten, de nem formáltál benneteket. És én ezt szeretném a ti életetekben látni. És ezért tesz bizonyságot, nem csak szavaival, hanem életével. Ezért imádkozik, mert Isten átformálta az ő életét. Jézus mindig imádkozott, és mi is tegyük ezt. Jézus mindig kereste az Istennel való közösséget, mi is tegyük ezt. Jézusnak fontos volt az Isten szava, legyen fontos a mi számunkra is, mert ez az, ami jobbá teszi a mi életünket, és jobbá teszi mások életét is. Hát a teljes írás az, amely Isten tőlük letett, ami hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletessé váljon az Isten embere. Minden jóra és jó cselekedetre legyen alkalmas. Tegyük fel a kérdést magunknak ma. Meddig jutottunk mi ezen az úton? Meddig? De még nem késő. Ha nem vagyunk elégedettek, ha látjuk a hibáinkat, engedjük, hogy Isten igéje munkálkodjon az életünkbe. Ne csak olvasgassuk, ne csak hallgatgassuk, hanem olvassuk és halljuk az Isten igéjét is. Kérjük Istent, hogy formáljon bennünket a maga képére. Hát Isten áldja meg így az ő igéjét, nem csak ma, hanem minden nap, amikor elővesszük. Minden alkalommal, amikor hallgatjuk, mert így fogunk Isten képűvé, Krisztus képűvé változni, formálódni, és ez Istennek az akarata. Amen.